Sóhajtással, sajgó tagokkal sorakoztak az ébresztőre. Fili néhány rövid mondatban közölte velük, hogy súlyos büntetés helyett egyszerűen részegeskedésnek tekintik, ami történt, és minden tizedik embert a bűnösök közül 4 nap pelotra ítélnek. Ha legközelebb hasonló eset előfordul, a bűnösöket haditörvényszék elé állítják. Némán hallgattak. A nap ébredt, s a forróság szinte másodpercenként növekedett. Ezután összeállították a korvét. Csupa megbízható ember Galamb, Spoljanszki és a többiek kerültek a szakaszba. Finlay vezette őket, de Latouré is ment. A rabok már előző nap délutánja óta hiába nyitogatták a vízcsapot, nem kaptak inni. Az éjszaka még tűrhetően telt, de reggel az izzó melegben már nagyon legyengültek a szomjúságtól szédülten, kimerülten ültek a folytó dzsungelben. Több mint 200 ember, emberi csontváz. A sárga halálosan sovány koponyákon kék hajszálerek lüktettek, dagadt, nagy vörös szemhéjak húnyódtak halódva, és a vértelen, lefittyedő ajkak közül fehér nyelvek nyúltak ki tétován. Látták a korvét érkezni. Látták, hogy a tiszt súlyba vezényli a fegyvereket, és rájuk irányulnak. Senki sem mozdult. Lövetni fog? Lehet. Most kiválik egy őrjárat a korvéból, és a tiszt vezetésével közeledik. Néhány rab nehézkesen felemelkedik. Eszükbe sem jutott, hogy megtámadják a maroknyi csapatot. Az összeomlott lázadás utolsó életerejüket is elvette. Emberek? Mondta röviden Finlay. Azt izentem nektek tegnap, hogy ha visszatértek a táborotokba, senkit sem fogunk megbüntetni. Szavamnak állok. Kinyitjuk majd a csapot, kaptok elességet, de ezentúl minden gyanús esetben bejön ide egy őrjárat. És aki nem viselkedik fegyelmezetten, azt főbelőjük. Rendes helyőrség lesz Autoridból. Holnap elkezdjük a barakkokat építeni, kaptok kórházat, orvost és rendet csinálunk. 30 perc múlva megnyitják a vízcsapot, egyetlen egy katonát hagytok itt. És olyan sorrendben isztok, ahogy ő vezényli. Ha ennek a katonának valami baja lesz, akkor megtizedeltetlek benneteket. Rompé! Az őrjárat továbbment az erdő belseje felé. A rabok szótlanul ténferegtek, némelyik már elájult. Egyszer csak a vízcsapnál álló katona, Rikov, azt mondta. Folyik már a víz! Vigyázz! Egyes sorba sorakozni, és mindenki hozza a poharát! A rabok sorba álltak, szép csendben ittak, és a magányos posztnak sem esett semmi baja közöttük. Az őrjárat pedig folytatta az útját az őserdőben, egy elefántcsapáson, a pigmeusok tábora felé. A törpefőnök személyesen sietett eléjük, azt hitte, a lázadók jönnek. Keserbesen csalódott, amikor a katonák élén a tiszteket meglátta. Uram, örülök, hogy látlak, rebegte. Pedig szomorú nap ez neked, főnök, felelte Finlay. Mert felakasztlak, és a táborodat elpusztítjuk. Nem teheted, Rumi úr, én régi barátja vagyok a fehér katonáknak. Mindenfelől töltött puskák lesnek rád, és népedre, főnök. A nép mindössze 12 benszülött volt, 4 cölöp kunyhóban. Most bementek az egyik kunyhóba, és ott maradtok, amíg ítéletet tartanak felettetek. 8 emberen vigyáz rátok. A benszülöttek szó nélkül engedelmeskedtek. 8 katona hátra maradt, és vigyázott rájuk. A pigmeusok edényeit, fegyvereit egy halomba rakták, és elégették. Elégették a többi kunyhót is, és kivágták a tisztáson a törzs vagyonát képező 10 kókuszpálmát. A főnököt pedig vasra verve magukkal vitték. Hogy hívnak? Kérdezte útközben Finley a reszkető törpe pigmeust. Illomornak, uram, felelte a főnök. Eve őrnagy lázas gyorsasággal folytatta a kihallgatásokat az ezredirodában. Rövid rádióintézkedés után értesítették őket, hogy Timbukuktól egy csapat spahit vezényeltek ki a helyőrség megerősítésére, és az ügy valamennyi szereplőjét repülőgépen Oramba szállítják. Pencroff nem vallott semmit. Illomor a törzs főnök, annál többet, és Galamb mindent, ami csak eszébe jutott. Gondolkozzon, fiam, bíztatta Eve. Minden csekélység fontos. Igazán mindent elmondtam, legfeljebb néhány pofont felejtettem el, mert ez ügyben rendkívül sokat pofoszkodtam. Jó igaz, a mosókonyhában poszton álltam, és megtámadtak. És bizonyára a Laporder mágvirág volt, de valaki rálőtt a sötétből, és nem sejtettem, hogy ez ki lehetett. Én voltam, mondta mosolyogva az őrnagy. Éppen aludtam, és maga aggódott a holmimért, de azért jól hallottam, amit mondok. Sejtettem, hogy más is hallja. Így aztán előbb sorrantam be a mosókonyhába, és láttam Hildebrandot, mert ő volt az illető, nem Pencroft, amint odafeküdt a padlóra. Idejében léptem közbe, hogy segítsek magán. Csak a cipőmet befestette a vörös minium, ezt ügyesen elcseréltem Spolanskyval. A cipő. Ő meg Troppauerrel cserélte el, és sántított. Ezért akarták agyonlőni szegény Troppauert. Azt hitték, maga az őrnagy, és ő a maga társa. Most pedig egy fontos kihallgatás. A szomszédszoba ajtajához lépett, és kivezette onnan Magd Russellt. Rendes úti ruhában volt, és mosolyogva nézte Galamb csodálkozását. Hát maguk ismerősök? Nem. Nevetett a lány. Mi nemrég vagyunk cinkosok. Csak itt ismerkedtem meg az őrnagyúrral. Régen figyelt engem, és megtisztelt a bizalmával. Elsőrangú segítőtársam lett Mademoiselle Russell. Az első ember, akit arra kértem, hogy legyen segítségemre. Mert nem bízom senkiben. Egy kissé Arink ura maga érdekében is történt. Fillének akkor még nem akartam elárulni az inkognitómat, és valahogy segítenem kellett, hogy ne patkoljon el 40 kilós pelottal. Erre használtuk fel a Mademoiselle néhai maszkját. Abuel Kebirt, a kávéfőzőt, aki megvesztegette Batisztát, és így segíteni tudott magán. Hálás lehet ezért. Ó, még sokszor fogom leróni, mondta lelkesen Galamb, és a lány elpirult. A búcsú estét a lázadó Delaunay szobájában töltötték, ahol tejára voltak hivatalosak. Kivételesen két közlegény is. Ezek nélkül nem lett volna a teljes a társaság. Az egyik természetesen Galamb, és a másik Troppauer Hümmér. A poéta percenként pirult, ujjait morzsolgatta, és elbotlott a szőnyegben. És magától értetődik, hogy megjelent Magd Russell is, abban a fehér lovaglóruhában, amit Galamb annyira szeretett. Delaunay kívánságára Eve őrnagy folyamatosan elmondta mindazt, ami történt. Grisont régen ismertem, kezdte Eve, a teába bámulva, mintha ott egy filmszalag futna, amelyen az elmúlt eseményeket látja. Gyanús jellemű, de ügyes hírszerző volt. A mi munkánk olykor megkívánja, hogy ne a tisztességet, hanem az ügyességet részesítsük előnyben. Az Anse Ferai lázadás tárgyalásán kellett volna megjelennem. Tudtam, hogy sok ellenségem szeretne megismerni. A szolgálati embereit még a vezérkar sem ismeri. Csak a D osztály főnöke, Ober tábornok érintkezik velünk személyesen. Nekem szokásom volt, hogy néha szerepeltettem magam helyett bizonyos ügyekben embereket, akik felvették a nevemet. Így történt, hogy Grisont szerepeltettem. Ezzel akartam megtéveszteni azokat, akik lestek rám. Vallomásomat előzőleg megtanulta, és őrnagyi egyenruhában, mint Eve szerepelt. sohasem hallgatták ki a vádlottakkal együtt, és nem szembesítették. A lázadás bűne nyilvánvaló volt, természetesen lakást is bérelt, mint ív őrnagy, és feltűnően bejárt a vezérgardé osztályára, hogy tökéletesen félrevezesse azokat, akik megfigyelik. Ebben az időben, mint Grison vagy Dupont, mindkét nevet használta, a Russell ügyjel is foglalkozott, de erről én nem tudtam. Makar egy vasúttársaság megbízottja. Ezeknek fontos érdekük húzódik ahhoz, hogy a Szahara vasút ne készüljön el. Makar, mint gazdag úr, szerepelt Oranban. Lorsakoffal és Grisonnal közösen akarták megszerezni az átjáró tervét. Ezért lőtte le Grison Russellt is, de a tervet nem találták meg nála. Grison a két társát is becsapta. Azt mondta, hogy ív őrnagy, mármint én, szintén az ő kezükre dolgozna jó pénzért. Ha bizonyítékot akarna erre az állításra, akkor hívják fel telefonon az őrnagyot. Ezek nem tudták, hogy Grison véletlenül éppen helyettem szerepelt, és természetesen az én nevem alatt bérelt lakást, tehát lépre mentek. Grison jelentkezett a telefonnál, és ügyesen valószínűsítette, hogy az őrnagy hajlandó érintkezésbe lépni velük, Grison útján. Saját magát úgy állította be, mint a futáromat. Hogy miért tette ezt? Azt akarta, hogy ha ő megtalálja Russell villájában a tervet, akkor a horribilis jutalomból ő két részt kapjon. Egyet, mint Grison, és egyet az én nevemben, mint Eve. Ez kis hián sikerült, mert hiszen én nem is voltam Afrikában. Egy másik ügyben, Konstantinápolyban tartózkodtam. Itt értesített obertábornok, hogy vissza kell térnem, mert Autariruban induló századdal fontos küldetésem lesz. Marseille-be utaztam, és beálltam a légióba. Oranba már figyelik az újoncokat, mert sejtik, hogy a szolgálat becsempész egy vagy két embert ide. Az Autarurit századdal Oranba hajóztam. Itt nem jelentkeztem a szolgálatnál. Fogalmam sem volt Grison üzelmeiről. Véletlenül jöttem rá. Egyszer láttam az utcán Makártal, és gyanút fogtam. Érintkezésbe léptem Obertel, aki megnyugtatott. Azt mondta, hogy Grison használható embernek tartja, és a Russell ügyben ő adott megbízást neki. Grison közben Mademoiselle Russellnek azt mondta, hogy Eve őrnagy akar nyomozni az ügyben, és az ő útján engedélyt kért, hogy egy napot a villában töltsön el. Meg is kapta a beleegyezést. Grison rájött arra, ami nyilvánvaló volt, és mégis zseniális, a rajz csak olyan tárgyban lehet eldugva, ami Russellnél volt, és Bretagne doktorhoz került, és ennek a tárgynak a gyilkosság napján Bretagne-nál kellett lenni. Mert hiszen úgy volt, hogy átadja Koró kapitánynak. Így jött rá Grison, hogy a térkép nincs is a villában, mert az áldozatok holmiát az ügyészség a vizsgálat idejére lefoglalta. Érdeklődött az ügyészségen, és megtudta, hogy a tárgyakat az elhuny címére az örökösöknek kikézbesítik a vizsgálat befejezésekor. Megtudta a kézbesítés napját is. Erre a napra kért engedélyt Eve számára, hogy beköltözhessék a villába, mert még egyszer tüzetesen át akart kutatni mindent. De ekkor már a nyomában voltam. Egy emberemnek megbízást adtam, hogy figyelje. Így tudtam meg, hogy az ügyészségen járt. Aztán rajta ütésszerűen eléje álltam az utcán. A megdöbbent arckifejezése elég világosan mutatta, hogy nem becsületes szándékkal játsza a szerepemet. Elmondta, hogy átkutatja a Bretagne villát, és amikor azt mondtam, hogy én is oda megyek, már visszanyerte az önuralmát, és örömmel invitált. Véletlenül aznap az altiszt a kaszárnyában durva tréfából rám zárta a pince ajtót, és ott felejtett estig. Nem tudtam sehogy sem szabadulni, és csak 11-re értem a villához. Nyomban telefonáltam annak az emberemnek, akivel figyeltettem, és ettől megtudtam, hogy a délután folyamán kikézbesítették az ügyészségről a néhai Bretagne tárgyait továbbá, és ez volt a legfurcsább. Grison, mint Eve őrnagy, értesítette a szolgálatot, hogy egy támadót megölt a villában. Kém az illető. Valaki jön érte autóval, hogy Kosran, várparancsnok, estére vigye, és ugyanaz az ember gondoskodjék a holttest eltüntetéséről. A titkos szolgálat emberei sokszor kénytelenek fegyvert használni, amikor bizonyításra, ítéletre nincs idő. Csak a tábornoknak tartoznak felelősséggel, ilyen eset volt, hogy én leszúrtam Hildebrandot, és habozás nélkül végzek Gárdonnal is, ha nem tudom másképp megakadályozni a zár kombinációjának elárulásában. De ki az, akit Grison megölt, mint ívőrnagy? 11-kor a villánál voltam, bemásztam a kertbe, és körüljártam a házat, észrevétlenül akartam bejutni. Lövéseket hallottam, és megpillantottam egy légionistát, amint futva jön. Mögötte őrjárat. A katonák üldözték. Beugrott a Bretay villa kertjébe. Megismertem Arincourt bajtársamat. Később a riadó autó lármás érkezését arra használta fel, hogy roham kését nekihajítsa az ablaknak, mert a szirénázás elnyomja a csörömpölés zaját. Beugrott a törött ablakon át, és tovább ment. Én is beugrottam utána. A helyiségbe érve a földön megpillantottam a légionista rohamkését. Ezt vágta az üvegnek, hogy eltörjön, és könnyelműen otthagyta. Nem akartam olyan nyomot hagyni, amely a légióhoz vezet. Fölvettem a rohamkést, és a derék szia mellé dugtam, azután siettem tovább. Az utcán hangos vezényszavak, rendelkezés, kiáltozás verte fel az éjszakát. Lábujhegyen osontam a szobáig, amelyben világosság volt. Kíváncsi voltam, hogy kit ölt meg Grison. Belestem a kulcsukon, és csodálkozva láttam, hogy nincs semmiféle halott a szobában. Nyomban tudtam, miről van szó. Velem volt a lálkája. Én voltam az eltakarítandó tetem. Egyszerűen le akart lőni, és a titkos szolgálat útján eltüntetni gyorsan és biztosan. Hiszen személyesen csak obertábornok ismert, az viszont nem jön ki ilyenkor. Csak Grison jelentését olvasta volna az ügyről. Ezután beléptem hozzá, mintha találkára jöttem volna, meglepetten nézett rám, aztán beszélt valamit, és az asztal kendő alatt óvatosan egy revolvert fogott meg, és már lőtt volna, de én tudtam, hogy mire készül. Kirántottam rohamkésem, és végeztem vele. Itt szó sem lehet habozásról. Csak utóbb vettem észre, hogy nem az én oldal fegyveremet használtam, hanem Arincourt-ét, amely ott volt a derék szia mellé dugva. Most lépteket hallottam közeledni, ha kimegyek, észrevesz az, aki ide tart. Eloltottam a villanyt, és bebújtam a gardrob szekrénybe. Arincourt barátunk az ördög tudja, mit veszített el a villában, ahelyett, hogy szedte volna a lábát, visszajött. Azt hittem, rémülten elrohan, ha meglátja a leszúrt Grison tetemét, de azóta már tudjuk, hogy Arincourt ritkán szalad el. Nem családi betegség nálunk a futkosás, mentegetőzött Galamb. Eve folytatta. A tiszt, akit a titkos szolgálat küldött a tetem eltüntetésére, Grisont találta holtan. De ez nem ismert egyikünket sem. Mindössze azt tudta, hogy a Bretay villában egy halott mellett Eve őrnagy várja. Miután csak Arincourt volt jelen, egy pillanatig sem kételkedett, hogy a titkos szolgálat őrnagyával áll szemben, aki valamilyen oknál fogva légionárus közlögének öltözött. Arincourt viszont mukkanni sem mer, és követte a tisztet. Elhatároztam, hogy ezt a tévedést kihasználom a nyomozás céljára. Míg a Bretay villából felhívtam obertábornokot. Elmondtam neki mindazt, ami történt, és megbeszéltük, hogy a tiszt tévedését nem leplezzük le. Csak higgye a sok settenkedő gazember, hogy a szökött légionista ív őrnagy. Ezt a félreértést a városparancsnok estéjén Ober kitűnően valószínűsítette. Kosran táborszernagytól kezdve Makárig mindenki elhitte Arincourtról, hogy ív őrnaggyal azonos. Így én a hülye kréta szerepében nyugodtan figyelhettem később, hogy kik környékezik meg az állítólagos ív őrnagyot. Az esté után Lorszakov és Makár rájöttek, hogy ív becsapta valamennyiüket, és elszökött az órával, amiről Grison akkor beszélt telefonon Lorszakovnak. Magdrászel csodálatos maszkjában, mint arab kávéfőző, kihallgatott egy beszélgetést Lorszákov és Makár között. A beszélgetés alapján ő is árulónak hitte Ivet, és megtudta azt is, hogy a karóra a terv rejteke. Ő is követte a századot Autariritban. Grison tetemét, mivel ő Dupont néven lakott egy sikátorban, Ober intézkedésére a lakására csempészték a szolgálat emberei. Én csak akkor sejtettem az óra fontosságát, amikor megfigyeltem, hogy útban Autaririt felé Laporter ellopja, mialatt Arinkur mostik. Még aznap elloptam Laportertől, alaposan megvizsgáltam, szétszedtem, de nem jöttem rá a titokra. Laporter hátizsákjában megtaláltam Arinkur ingét, amit annyira szeretett, és az órát az ingel együtt visszaloptam Galamb barátunkhoz. Amikor megérkeztünk a helyőrségbe, kénytelen voltam leleplezni magamat Magd Russell előtt, aki csodálatos munkát végzett. Igen, értékes munkát végzett ezügyben Mahmud, Mademoiselle Russell szolgája. Ő sajnos kórházban van súlyos maláriás rohammal. Még engem is megtévesztett azzal, hogy néhány embert betanított. Ezek mindenkinek azt mondták, hogy Abu el-Kebir, a kávéfőző, meghalt. A kígyó bűvölő Mahmudot meg egyszerűen letagadták. Azután Finlit is belevontam az ügyben. Finli útján jutottam hozzá a viaszos vászon csomaghoz. Troppauer úgy nyelt le egy falatot, hogy kis hián megfulladt. A verseim, kiáltotta aztán kétségbe esetten. Megvannak, mosolygott Ív, csak átolvastam őket. És milyenek, ha szabad érdeklődnöm? Kitűnőek. Különösen a Szahara álomvilágában merengek című. Az véletlenül jól sikerült, mormolta Troppauer, és lenyelt egy kemény tojást egészben. Később, amikor visszakapta verseit, mindenáron kezet akar csókolni az őrnagynak. Az ügy másik részére is világosság derült, folytatta Ív. A néhai Russell expedícióra gondolok. Kutató útján kalandorok gyűrűje fogta körül Russellt. De a kutató úgy látszik sejtett valamit, mert amikor az utolsó útszakasz felderítésére ment, hátrahagyta a társait, kivéve a megbízható, becsületes dr. Bretájt. Hogy a táborban mi történik, azt Ilomortól tudom. Este kivitt, ittak, és a neuraszténiás kölyök mámorában együtt táncolt a négerekkel. Azután kimerülten elájult. Byrell is berúgott, és összeverekedett a benszülöttekkel. Néhányat lelőtt, de végül agyon szúrták. Ekkor a gyenge idegzetű fiút Laporte és társai megkötözték. Reggel elhitették vele, hogy a Kivi Mámor gyilkosai dühében végzett Braillel és két négerrel. Ilomor, aki különben egészen jól beszél franciául, ott ült némán, és eljátszotta a fogadalom komédiát. Szegény kölyök jó médium volt, és a gazemberek továbbra is felhasználták a fiút. Később megtudták, hogy hol van a Russell-féle rajz, elhatározták, hogy végeznek Bretájjal. Ilomor, aki állandó futár volt a Szokota törzs és a kémek között, éppen Oranban tartózkodott. A sirokkótól szenvedő kölyök konyhájában nagy mennyiségű altatót kevertek, pedig talán a rettegés önszugesztiója is elég lett volna ahhoz, hogy a fiú önkívületbe essen, és mindent elhiggyen, amikor a szekrényből kilépett, a mesztelen, dárdás pigmeus letett egy revolvert, és azt mondta, ölj! A fiú nem ölt, hanem elaludt. Este a gazemberek megölték koró kapitány, dr. Bretájt és az asszonyt. Pencroff tette, vagy Lorszákov. Kölyökkel elhitették, hogy ő ölte meg Kivi Mámorba a három embert. Ezzel rávették, hogy azt vallja az ügyben, amit Pencroff. Így két tanú mondta el, a féltékenységi drámát Autaririban is szívesen felhasználták volna a fiút, aki Pencroffal együtt a légióba lépett. De azután látták, hogy csődöt mond végképpen az idegrendszere, és eltették lábalól. Reggel volt. A nap sárga perzselő sugarai éppen szétnyíltak az ablak előtt, és beömlöttek a szobába. Ültek, hallgattak, és mindenki fáradt aggyal gondolt az elmúlt szörnyűségekre. Mozgalmas pár hetünk volt, jegyezte meg csendesen Galamb, és titokban a terítő alatt megfogta Mágd kezét.